Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat podcastunk harmadik évadának 5. a Strasbourgi Bíróságról szóló adásán. Én Bazán Barbara vagyok, és ma is itt van velem állandó beszélgető partnerem, Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza, akivel tovább folytatjuk a Strasbourgi Bíróságról szóló podcast sorozatunkat. Üdvözlöm, Dániel! 2 héttel ezelőtti adásunkban a nemzeti kisebbségekhez tartozó választópolgárként bejegyzett kérelmezők választójogának korlátozásáról beszélgettünk. Ma is egy magyar ügy lesz terítéken, méghozzá a Pannon plakát és mások kontra Magyarország ügyben a Kamara frissen tegnap megjelent döntése. Kezdjünk is bele! Mit érdemes tudnunk az ügy hátteréről?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban egy kiemelten fontos ügyről van szó. A kérelmezőkről annyit kell tudni, hogy 6 darab jogi személyről van szó. Tevékenységi körüket illetően reklám tevékenységgel foglalkozó cégekről van szó, és ebben a tevékenységi körön belül különösen közutak mentén elhelyezett óriás plakátokkal foglalkoztak, illetve foglalkoznak is a mai napig. 2011-ig tudni kell, hogy a közúti közlekedés szabályról szóló jogszabály csak részlegesen korlátozta az ilyen reklámhordozó eszközök telepítését közutak mentén, viszont 2011. január 1-től kezdve ez igen komoly mértékben megváltozott. Egy teljes korlátozás került be a jogszabályba, amely szerint az olyan reklámtáblák, reklámhordozó eszközök elhelyezése tilos közutak mentén, amelyek alkalmasak arra, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztessék, vagy a közlekedők figyelmét eltereljék. Tehát ez volt a jogszabály módosításnak az első lépése. Ezt követően szintén bekerült a jogszabályba, hogy a közút kezelője ezeket a reklámhordozó eszközöket, amelyek veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát, ezeket az eszköz tulajdonosának a költségére el lehet távolítatni. A következő etap 2011. július 1-től kezdődött, amikor is pedig a közlekedési hatóság már bírságot szabhatott ki a telkek tulajdonosaira, amelyeken elhelyezték ezeket a reklámhordozó eszközöket, amelyek ugyan már nem feleltek meg az új kritériumoknak. Utána kijött a jogszabálymódosításhoz október 21-én egy kormányrendelet az új törvényi előírások végrehajtásáról, aminek az értelmében a reklámhordozó eszköz telepítésének időpontjától függetlenül jogellenesnek minősültek azok a táblák, amelyek az út tengelyétől számított 50 méteren belül lettek elhelyezve, vagy 4 négyzetmétert meghaladták. 2012. augusztus 7-től kezdve pedig egy újabb módosítással, a már korábban elfoglalt kormányrendelettel összhangban, az is bekerült a jogszabályba, hogy lakott területen kívül nem csak az út menti reklámtáblák elhelyezése tilos, hanem már a jelenlétük is. Tehát ugye innentől kezdve már a korábban felszerelt reklámtáblák ezeknek a vállalkozásoknak a már meglévő reklámhordozó eszközeikre is kiterjesztették a tilalmat. 2013. július 1-től kezdődően pedig megtiltották, hogy lakóterületen kívül bármilyen útmenti reklámhordozó eszköz megjelenhessen gyakorlatilag, tehát innentől kezdve teljes korlátozásról beszélünk. Mi volt ennek az eredménye a kérelmezőkre nézve? Hát az, hogy gyakorlatilag elveszítették azt a lehetőséget, hogy a korábban elhelyezett hirdető tábláikat használják, bérbeadják. Ez nagyon komoly veszteségeket okozott a társaságoknak, és a 6 kérelmező közül 2 csődbe is ment. Az egyik az felszámolással, a másik pedig végelszámolással szűnt meg, és került törlésre a cégjegyzékből. A kérelmezők alkotmányjogi panasszal fordultak az Alkotmánybírósághoz, amely 13. november 4-én az érdemi vizsgálatot követően elutasította a panaszaikat, és megállapította, hogy a támadott jogszabály intézkedések alkotmányosak voltak. Azonban azt az Alkotmánybíróság is kimondta ebben a döntésében, hogy a felkészülési idő, tehát a 2011. január 1-i hatályba lépés, ugye az első módosítás hatályba lépése, az rövid volt, tehát a kihirdetés és a hatályba lépés közötti időszak rövid volt, és ugye, hogy a szabálysértési bírságok ugyan csak 6 hónappal később, július 1-től voltak kiszabhatóak, az Alkotmánybíróság szerint ez a 6 hónapos felkészülési idő enyhítette a január 1-i jogszabály hatályba lépésének a rövidségét. Ezt követően fordultak a kérelmezők az Emberi Jogi Bírósághoz, és azt még hadd említsem meg, és ez egy igen fontos pontja lesz a döntésnek, hogy a már említett 2 társaság, amely megszűnt, amelyet a cégjegyzékből töröltek, a törlésüket megelőzően az Emberi Jogi Bíróság előtt folyó eljárásból eredő követeléseiket engedményezték, mégpedig egy másik társaságra, illetve az egyik cégnek a volt tag természetes személyére, és ez a másik társaság, illetve ez a természetes személy bekívánt lépni az eljárásban az engedményezési szerződésre hivatkozással.
Mielőtt rátérnénk az ügy érdemi vizsgálati szakaszának megállapításaira, akkor beszéljünk erről az említett engedményezés okozta helyzetről. A bíróságnak az egyezmény viszonylatából kellett értékelni egy alapvetően belső jogintézményt, az engedményezést, annak joghatását a bíróság előtt folyó eljárásra. Lehetséges-e egyáltalán emberi jogi jogsértésből származó követeléseket engedményezni?
Itt azt kell látni, hogy alapvetően kettő kérdést kellett ezzel kapcsolatban tisztázni a bíróságnak. Az első az az áldozati státusza az engedményezett kérelmezőknek, tehát azoknak, annak a cégnek és annak a természetes személynek, amely a belső jogi engedményezés révén megkívánta szerezni azt a idézőjelbe vett perbeli pozíciót, amivel a kérelmezők, az eredeti kérelmezők rendelkeztek. Erre az első kérdésre a válasza a bíróságnak nemleges volt. Mégpedig azért, mert az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az egyezmény 34. cikke, amely az egyéni kérelmezési jogot szabályozza, az nem tulajdonjog, és mivel nem tulajdonjog, ezért nem is ruházható át úgy, mintha az lenne. Tehát gyakorlatilag ez egy forgalomképtelen dolog. Ugye nem célja az emberi jogi jogsértéseknek, hogy azok a gazdaság körforgásába bekerülve lehetőséget nyújtsanak arra, hogy adásvétel tárgyai legyenek. Tehát függetlenül attól, hogy amúgy belső jogi szempontból érvényes volt az engedményezés, az egyezmény szempontjából, ugye, amely az alapvető emberi jogokat védő eszköz, és a bíróság, mint ennek az alapvető emberi jogokat védő eszköznek az őrzője, erre tekintete természetében ellentétes lenne gyakorlatilag, ha a kérelmezői státusz így módon tetszőlegesen átruházható lenne, és ugye itt hivatkozott bíróság korábbi esetjogára, holland ügyekben, ahol hasonló szituációban már a bíróság megtagadta az ilyen jellegű engedményezés érvényességét az egyezmény viszonylatában. A második kérdés viszont ebből következik, hogy ha nem engedjük be ezeket a kérelmezőket, akikre engedményezték a követelést, akkor mi a helyzet azokkal a kérelmezőkkel, akik már megszűntek? Lehetséges-e olyan szituáció, hogy a jogutódaik perbe léphetnek, vagy akár jogutódlás nélkül ezeknek a kérelmezőknek az emberi jogi jogsértését, vizsgálatát folytatjuk? Most tekintettel arra, hogy ezek a kérelmezői társaságoknak a követelése az túlnyomó részt vagyoni jellegű volt, a bíróság nem talált olyan különleges körülményt az egyezményben, illetve annak a jegyzőkönyveiben, amely miatt ezeknek a kérelmező társaságoknak a kérelmének a vizsgálatának a folytatását szükségesítette volna. Ugye itt felhozott több ügyet is a bíróság, amivel szemben összehasonlítva erre a megállapításra jutott. Ugye az egyik leghíresebb ilyen ügy a Jugoszolajtársaság, ugye Oroszországgal szemben természetesen, ahol hasonló szituáció történt, megszűntek a cégek, viszont a jogutódaikat, a cégek jogutódai perbe léphettek. De ugye azokban az ügyekben az egyezmény 6. cikke, a tisztességes tárgyaláshoz való jog, az egyezmény 13. cikke, a hatékony jogorvoslathoz való jog, a 14. cikke, a diszkrimináció tilalma, tehát jóval szélesebb körű volt a vizsgálati szempont, mint a jelen ügyben. Ugyanígy az ACPAS Society is egy hasonló ügy volt, ahol a bíróság előtti eljárás során a kérelmezőtársaságot már törölték, majd ezt követően újra beegyezték a cégjegyzékbe, tehát tudta folytatni az ügyet. A törlés nem akadályozta meg abban a társaságot, hogy az ügyét tovább vizsgálja a bíróság. De ezen feltételek hiányára tekintettel mondta azt a bíróság erre a második kérdésre is, hogy nem folytatja a társaságok kérelmeinek a vizsgálatát, azon társaságok kérelmeinek a vizsgálatát, amelyek már megszűntek.
Térjünk át a kérelem érdemi vizsgálatára. Mely cikkek megsértését állították a kérelmezők, és mi volt a magyar állam védekezése ezekkel kapcsolatban?
Az engedményezés vizsgálatát követően az eredeti 6 kérelmezőből 4 kérelmező maradt, ugye, mivel az áldozati státusz hiánya miatt nem vizsgálta tovább a bíróság ezeket a kérelmeket. A maradék 4 kérelmező az egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének első cikke, a tulajdonhoz való jog, illetve a 10. cikk, a véleménynyilvánítás szabadsága alatt állított jogsértést a beavatkozás eredményeképpen. Tulajdonképpen azzal érveltek elsősorban, hogy ez a kifogásolt intézkedés egyfajta de facto kisajátítást eredményezett, tehát a tulajdonuktól való teljes megfosztást, mivel ugye az útmenti reklámtáblák tilalma lehetetlenné tette a már korábban felszerelt reklámtábláik használatát, bérbeadását, és azt is hangsúlyozták, hogy nem volt jogszerű az intézkedés, mivel az állam nem biztosított megfelelő felkészülési időt, plusz kártalanítást sem nyújtottak, ami ugye kisajátítás esetén járt volna. Azt is állították, hogy az intézkedés aránytalan volt, mivel a tilalom a tulajdonjukat használhatatlanná tette, sőt, saját költségükön kellett leszerelni az útmenti hirdetőtáblákat, illetve a közöttük és ugye további szervezetek, magánszemélyek közötti reklámcélú bérbeadásra kötött bérleti szerződéseket idő előtt módosítaniuk kellett, vagy fel kellett bontaniuk, és ebből ugye rengeteg káruk származott, amelyet szintén nem enyhítettek semmiféle kártalanítással. A kormány viszont azzal érvelt ezzel szemben, vagy azt a kifogást támasztotta, hogy ugye a szándék, a jogszabály alkotás mögött a közúti közlekedés biztonságának garantálása volt, hogy csökkentsék a balesetek számát, és ugye ezen felül kormány hivatkozott az 1968. évi november 8-án hatályba lépett bécsi egyezményre, ami a közúti jelzőtáblákról szólt, amely a kormány álláspontja szerint kötelezte Magyarországot arra, hogy biztosítsa a közúti közlekedési táblák láthatóságát, amelyeket korlátozott volna az óriás plakát az utak mentén. Ezen túl azt is állította a kormány, hogy az intézkedés jogszerű volt, mivel az nem volt visszaható hatályú, hanem ex nunc lépett hatályba, valamint azt is, hogy arányos volt, mivel a tilalom nem volt abszolút, a 4 négyzetmétert meg nem haladó óriás plakátokra nem volt hatással a sérelmezett jogszabálymódosítás.
Milyen megállapításokat tett a bíróság az egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyvének első cikke, tehát a tulajdonhoz való jog körében?
Az első vizsgálati szempont minden esetben az, hogy ugye volt-e beavatkozás. Megállapította a bíróság, hogy a beavatkozás eredményeképpen a kérelmezők, a társaságok piaci lehetőségeket veszítettek, és ugye ez együtt járt azzal, hogy tulajdonképpen elveszítették a nyereségszerzési esélyeiket, ami a részvényeik saját tőkeértékének a csökkenésében nyilvánulhatott meg. A társasági tulajdon értékének a csökkenése az nem csak a társaság tagjainak az érdekeit, hanem ugye a társaságot, mint vállalatot is érintheti, következésképpen pedig beavatkozást jelent a társaság jogában, jogaiban, ezeknek a társaságoknak az emberi jogaiba, és ugye mivel a részvények, a társasági részesedés gazdasági értékkel bír, emiatt az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkének értelmébe vett vagyontárgynak tekinthető. Valamint azt is megállapította a bíróság, hogy nem volt kérdéses, hogy ezek a társaságok tulajdonosai voltak az útmenti reklámtábláknak, tehát ezek olyan fizikai javak, amelyek szintén védelmet élveztek. Ezt követően vizsgálta a bíróság a jogszerűséget, a jogszerűség körében természetesen kiemelt figyelmet fordított a 68-as bécsi egyezményre, mint nemzetközi közjogi dokumentumra, amely kötelezettséget rót Magyarországra, és meg is állapította a bíróság azt, hogy semmi olyan jel, semmi olyan bizonyítékot nem tártak fel a kérelmezők, amely alapján megkérdőjelezhető lenne a kormány azon álláspontja, hogy ezek az intézkedések szükségesek voltak, a közlekedési balesetek csökkentését szolgálták, ugye a reklámtáblák eltávolításával. Tehát ebben a tekintetben, jogszerűség tekintetében a bíróság egyetértett a kormánnyal. Arányosság körében viszont kitűntek a problémák, tehát az arányossági analízis szempontjából a bíróság figyelembe vette azt, ugye, hogy a kifogásolt intézkedések részben visszaható hatályúak voltak, a már korábban felszerelt reklámtáblákat is le kellett bontani, és a már korábban megkötött bérleti szerződések, hosszú távú bérleti szerződéseket vagy fel kellett mondani, vagy módosítani kellett. Kiemelte a bíróság is a jogszabályalkotás váratlan jellegét, a rövid felkészülési időt és a kompenzációs rendszer teljes hiányát, amellyel valamilyen szinten a megszűnt üzleti tevékenységet lehetett volna kárpótolni. Továbbá az üzleti tevékenység jelentőségét ugye a kérelmezőkre, hiszen a beavatkozás eredményeképpen két társaság működésképtelenné vált. És annak ellenére, hogy a bíróság kiemelte, hogy az ilyen típusú beavatkozásoknál széles mérlegelési jogköre, vagy széles mérlegelési mozgásköre van az államoknak, ugye hiszen a közúti közlekedés biztonsága kiemelten fontos, ez mégis aránytalan beavatkozás volt az elérni kívánt célhoz képest, és egyéni és túlzott terhet rótt ezekre a vállalkozásokra. Erre tekintettel pedig ugye nem felelt meg az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkében foglalt birtokvédelmi követelményeknek. Úgyhogy erre tekintettel a jogsértést megállapította a bíróság.
Az egyezmény 10. cikkét pedig az első kiegészítő jegyzőkönyv első cikkében kimondott jogsértésre tekintettel nem vizsgálta a bíróság. Megítélte kompenzációt a bíróság a kérelmezőknek.
Igen, megítélt, vagyon és nem vagyoni károékenyhítésére is, valamint a perköltségre vonatkozóan is, összesen közel 700 000 eurót. És annyit még hadd mondjak el, hogy a döntés ugye még nem jogerős, ahogy azt az előző adásunkban is említettük. Most 3 hónapja van az államnak, illetve a kérelmezőknek is arra, hogy az ügyet, ha úgy gondolják, akkor felterjesszék a nagykamara vizsgáló paneljéhez, hogy az megvizsgálja, hogy nagykamarai befogadása alkalmas-e az ügy.
Köszönöm szépen a beszélgetést Papp Dánielnek, a strasbourgi bíróság jogászának, akivel a mai adásban a Pannon plakát és mások kontra Magyarország ügyben hozott, tegnap közzétett kamarai döntésről beszélgettünk, amelyben a bíróság a tulajdonhoz való jogsérelmét mondta ki. Minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, év vagyunk utolsó strasbourgi bíróságról szóló adásában. Előre is kellemes ünnepeket kívánunk, és reméljük a jövő évadban is hallgatni fognak minket.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.